hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Bartus Gábor környezetgazdászt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem környezetgazdaságtan tanszékének tanárát, egyetemi adjunktust. Dr. Bartus Gábor egyben az országgyűlés keretében működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára is. Kutatási területe a környezetpolitikai beavatkozások hatékonysága és a fenntarthatóság politikája. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a fenntarthatóság fogalmáról, illetve a témával kapcsolatban felmerülő gondolatokról, kérdésekről fogunk beszélgetni. Kérdezem a tanár urat, mit jelent ez a fogalom, hogy fenntarthatóság, és miért időszerű erről beszélni?
Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy időszerű, de nehezen definiálható a fogalom, tehát, hogy jól belevágtunk a közepébe. Tehát a kérdés maga nagyon jó, a válasz az nehezebb. Először is azért, mert a fenntarthatóságot nagyon sokan használjuk, nagyon sokféle helyzetben, és különböző dolgot értünk alatta. És nincs is igazából tudományos konszenzus abban, hogy melyik értelmezési mód a helyes. Ilyen módon többféleképpen többen is helyesen vagy jogosan beszélhetnek fenntarthatóságról, miközben különböző dolgokról beszélnek. Természetesen a sok értelmezési lehetőségből nekem van kedvencem, úgyhogy azt szívesen elmondom, és akkor van lehetőségünk vitatkozni, beszélgetni róla. Számomra a fenntarthatóságot, a fenntarthatóság fogalmát, a fenntarthatóság értelmes használatát, köznapi politikai használatát alapvetően két probléma határozza meg. Az egyik a rövid táv és hosszú távnak a feszültsége, ami a modern társadalmakban különösen élesen felmerül, mert hogy a társadalmi, gazdasági, technológiai fejlődéssel egyre több olyan eszközünk van, amivel képesek vagyunk rövid távon hasznot maximalizálni, miközben ennek a választásnak, döntésnek, tevékenységnek a költségeit azt a jövőre hárítjuk. Ugye ide tartozik a hitelfelvételtől kezdve, hogy egy nagyon egyszerű a családok, a hallgatók által is jól ismert eszközt említsek, tehát ugye a hitel az egy olyan dolog, hogy meg tudunk vásárolni belőle olyan dolgot, amire még nem gyűjtöttük össze a pénzt, tehát annak a dolognak az előnyeit már mától élvezhetjük, ugyanakkor nyilvánvalóan elköteleződtünk, hogy egy pénzáramot meg a banknak visszafizetünk egy idő alatt, és ebből aztán kellemetlen meglepetéseink lesznek, mint például a devizahitelválság idejében. A másik alapvető feszültség a rövid táv és a hosszú táv mellett, az pedig az, hogy a mindennapi szellemi, anyagi jólétünk az nem a semmiből áll elő, hanem annak vannak forrásai, alapjai a közgazdaságtanban. Ezt úgy mondjuk, hogy termelési tényezők vagy tőkejavak, tehát hogy rendelkezünk bizonyos készletekkel, képességekkel, amelyek tulajdonképpen hozama, gyümölcse lesz a jólétünk szellemi meg anyagi értelemben is, és az utóbbi időben kevés figyelmet fordítunk ezekre a tényezőkre, ezekre a tőketípusokra, inkább fogyasztani szeretünk, mint ezeket a tőkéket gyarapítani. És akkor ebből a két dologból szintetizálom az én fenntarthatósági fogalmamat, ami így arról szól, hogy a jólétet minden idő pillanatban megalapozó tőkék, képességek, tényezőknek az ezekről való gondoskodás, közgazdasági értelmezeknek a menedzselése, úgy, hogy különös tekintettel vagyunk a hosszú távú kimenetekre, a hosszú távú folyamatokra, a hosszú távú hatásokra. Ez a mai világunkban különösen azért fontos, mert hogy ugye mindenki rövid távon gondolkozik. Nem csak a politikusok gondolkoznak rövid távon a 4 éves választási ciklusok miatt, de az üzleti vezetők is nagyon sokszor nagyon rövid távon gondolkoznak, az ő
üzleti ciklusuk még rövidebb, mint a politikusok 4 éves ciklusa, és nagyon sokszor a mindennapi ember is tulajdonképpen elveszíti a tág horizontját, és ugye egyik napról a másik napra szóló döntéseket hozhat meg nagyon, nagyon könnyen. Úgyhogy számomra ez a fenntarthatóságnak a fogalma, ami az előbb felsorolt problémákból adódik.
Én egy kicsit sarkosabban beszélnék, ugyanis véleményem szerint ez a gazdaság, ami a nyugati, és a, pontosabban az északi gazdag féltekére jellemző, ez nem tartható fönn. Tehát egy véges földgolyón egy végtelen gazdasági, fogyasztási növekedést nem lehet elérni, azt hiszem ez világos, csak az a kérdés, mikor érjük el a plafont. Tehát egy oldalon ez az én pessimista véleményem, másik oldalon pedig az, hogy a világ azért az továbbra is fennmarad, és fejlődni fog visszaeséssel együtt is, csak esetleg más irányba, mint ahogy most ideálisnak elképzelik a megmondó emberek.
Most egy ilyen laikus kérdésem lesz, illetve éneket is olvastam, hogy itt a fenntarthatóság, ugye most mit jelent hány évben a fenntarthatóság, következő 20-30-100-400 évben, vagy most már eleve olyan problémákkal állunk szembe, hogy a fenntarthatóság akár már a közeljövőbe is problémát okoz?
Ez különböző. Tehát, hogy az is nehézsége a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák megoldásának, hogy nincsenek egységes ökölszabályok. Tehát, hogy betanulunk egy rutint, és akkor mindig aszerint gondolkozunk. A fenntarthatóság ugyanis kontextus függő. Helytől is függ, hogy éppen hol vagyunk, Európában, Ázsiában, Európa melyik országában, melyik városában, Magyarország melyik régiójában, stb. És időfüggő is, tehát az időben is változnak a kihívások, és amiket ugye használtam ezt a tényező vagy tőke fogalmat, a különböző tényezők vagy tőkék különböző időtávra determináltak. Demográfiai folyamatokat nagyon hosszú távra lehet számolni, tehát több évtizedre, fél évszázadra előre lehet viszonylag nagy pontossággal azt kalkulálni, hogy például hány magyar fog élni 2050-ben Magyarország területén, de például már a klímaváltozással kapcsolatos folyamatokat nagyon nehéz előre jelezni. Vannak ugyan modelljeink, de néha a valóság ezekre a modellekre akár pozitív, akár negatív irányban rácáfol. Tehát, hogy különböző időtávokat jelentenek. Amikor a fenntarthatóságnak azt mondom, hogy a jövőt figyelem, akkor ez különböző tényezők esetében különböző időtávot jelent.
Hát még nem esett szó a lelki fenntarthatóságról, pedig hát ennek is akár itt az előző beszélgetésben is kiderült, hogy a kapcsolati tőke nélkül az ember nehezen tud magát, vagy lelkiségét, saját lelkiségét, vagy akár a hitét is fönntartani, és ha nincs hitünk, nincs reményünk, nincs jövőképünk, nem tervezzük a dolgokat, akkor nagyon nehéz bármit is fönntartani, magunkat, a kapcsolatainkat nem tudjuk fönntartani, a mindennapi életünknek az alapvető dolgaira is képtelenek vagyunk, tehát ez is talán még hozzátartozik egy kicsit a fenntarthatóságnak a szempontjai közé.
Most sarkosan kérdezve konkrétumokat, tehát hogy biztos vannak fő területek, hogy mire vonatkozik a fenntarthatóság. Tehát ilyen, amit az atya is mond, hogy itt az emberi társadalmi oldalra, a környezetre, a gazdaságra, tehát hogyan szokták ezt így csoportosítani, vagy szokták-e, vagy nyilván szokták, mert máskülönben nem lehet ezzel foglalkozni.
Persze, szokás. Sőt, nagyon érdekes módon a modern közgazdasági gondolkodásban az a tényező, az a lelki tényező egy kicsit tágasabban megfogalmazva önálló kategóriaként szerepel a közgazdászok számára. Tehát a közgazdászok úgy kezdték, hogy ugye a jólét az alapvetően a klasszikus fizikai tőkeeszközök és a ledolgozott munkaóráknak a függvénye. Hány esztergagépen van, és hány órát hajlandó dolgozni az esztergályos. Ettől függ az, hogy egy társadalomban most a tág értelemben vett, nem csak a forintosított jólét értéke mekkora. Utána aztán ez a kép jóval árnyaltabb lett. Kiderült, hogy nem csak az az érdekes, hogy hány órát dolgozunk, hanem hogy milyen tudással, odafigyeléssel, vagy milyen szervezettséggel. Tehát nem csak a mennyisége számít a munkának. Nagyon fontos lett az, hogy milyen tudás van a munka mögött. És aztán ugye más területekre is elmerészkedtek a közgazdászok, kiderült, hogy bizonyos helyzetekben már a természeti tőke az korlátjává válik a gazdasági teljesítménynek, tehát a tőke meg a munka mellé bekerült ebbe a képletbe, ebbe a függvénybe meghatározó tényezőként a természeti tőkének a mennyisége. Tehát tulajdonképpen a világossá vált, hogy az, hogy a természeti környezetünket szeretnénk, a teremtett világot szeretnénk megőrizni, az nem csak a közgazdaságon kívüli, hanem azon belüli tevékenység is. Tehát amikor a természeti környezetünket feléljük, akkor az nem csak környezeti rossz, hanem az közgazdasági rossz is. És aztán a következő lépés pedig az volt, hogy megjelent a közgazdaságtanban az úgynevezett társadalmi tőkének a fogalma, ami tulajdonképpen az emberek közötti kapcsolatok minőségét jellemzi, milyenek az intézményeink, milyen értékeket követ egy társadalom, és itt ugye számos olyan kutatást ismerünk, amikor az úgynevezett szubjektív jólétet számolták közgazdászok, és kiderült, hogy például a latin-amerikai társadalmakra jellemző, hogy a nagyon erős vallásosságuk miatt az ő szubjektív jólét érzésük az magasabb, mint számos olyan társadalomnak, ahol egyébként például az egyfőre eső jövedelem forintban, dollárban, vagy akármilyen valutában mérve magasabb. Tehát ma jóval összetettebben látjuk azt, hogy milyen tényezőkön múlik az, hogy egy társadalomban az ott élők azt mondják, hogy itt jó élni. És ilyen szempontból valóban a lelki-szellemi tényezőknek nagyon-nagyon fontos szerepe van, sőt, ha egy társadalom előre jut a klasszikus anyagi építkezésben, akkor ezek a tényezők egyre inkább fontosabbá válnak, hogyha még tovább akarja az életminőséget növelni egy társadalom. Tehát a pusztán anyagi típusú gyarapodás lehetőségei azok kimerülnek.
Van arra statisztika, hogy így a világon melyik országok vagy vidékek azok, ahol ez jól működik?
Mármint, hogy a lelki tőkének a
szerepe. Igen.
Ez alapvetően Latin-Amerikára szokták mondani. Tehát Latin-Amerikának azokra az országokra, ahol a vallásnak nagyon nagy a jelentősége, és hogy az emberek nagyon nagy arányban egyébként vallásosak.
Meg van egy pár afrikai ország is, amennyire tudom, Nigériában például sokkal jobb érzik magukat az emberek, mint az jövedelmükből ez levezethető lenne.
Úgyhogy ezek ismertek a közgazdaságtudományban. Az már más kérdés, hogy a közgazdaságtudománynak, meg más tudományágaknak ezeket a felismeréseit mi magunk, a társadalmunk megszervezésekor, tehát a közösségi ügyeinkben mennyire vagyunk hajlamosak használni. Én azt látom, hogy nem annyira használjuk, mint amennyire egyébként a tudomány erről tud. Tehát egyértelműen azt lehet mondani, hogy a közösségi döntéshozatalnak abban való elhatározások, azok mögötte járnak azoknak az ismereteknek, amivel egyébként a tudomány rendelkezik. És akkor ez már árnyalná ugye azt a tézist, amit Nárai Szabó Gábor akadémikus úr az előbb mondott, hogy ugye a jelenlegi helyzetben hajlamosak vagyunk egyértelműen kijelenteni, hogy a nagy anyagi gazdagsággal rendelkező kapitalista logikára épülő társadalmak hosszú távon fenntarthatatlanok, mert például eltüntetik a természeti környezetüket. De hogy ennek nem feltétlenül kellene így lennie, ha használnánk egyébként azokat a megoldásokat, intézményeket, amikről egyébként tudunk tudományos oldalról, hogy milyen módon lehetne tulajdonképpen kombinálni a már eddig kialakított rutinjainkat, intézményeinket, szokásainkat, adott esetben újakkal, amelyek persze nem is mindig annyira újak, nagyon sokszor ezek itt más, régebben már ismert formák térhetnek vissza új köntösben.
Gyuri atyától kérdezem, hogy ez most lehet, hogy kicsit ilyen inmediász lesz, de hogy milyen teológiai kérdés, felvetnek ezek az előbb elhangzottak valamilyen, vagy eszébe jut atyának, vagy tud erről valami teológiai vonatkozást mondani. Hogy gazdag országokban nem annyira figyelnek a környezetre, tehát a fogyasztói szemléletet. Viszont, hogyha használnák a tudomány eredményeit, akkor esetleg hát akkor nem csak a mába élnének, illetve nem csak, most nem tudom, ezt megfogom, ha nem csak a mába élnének, hanem tekintenének a jövő felé, akkor valószínűleg fenntarthatóban tudnának élni, vagy tehát a fenntarthatóság elve érvényesülne az életükbe, hogy erre van-e valamilyen teológiai?
Ha nekem most az egyensúlyba levés az, ami eszembe jutott, tehát az ember alapjába véve egy kiegyensúlyozott lelkiséggel rendelkezzen, tehát az arany középút, ez a régi teológiai megfogalmazás, hogy az arany középútnak a megtalálása nem csak, hanem is elve, tehát hogy ez a három szó mindenre érvényes legyen. Ha ez a három szót nem tudom beilleszteni valamilyen mondatba, akkor ott valami gubanc van, és ott az egyensúly és a kiegyensúlyozottság az teljesen hiányzik.
Én mondok egyet, sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez, ha úgy vesszük, akkor ez éppen a környezeti fenntarthatatlanságnak a parancsa. Csak az a kérdés, hogy az uralmat, a hajtsátok uralmatok alá, az mit jelent? Az uralom az a jó gazda uralmát jelenti, aki gondoskodik a...
Hát meg együttműködést végül is a teremtővel, tehát meg az egész teremtett világgal. Tehát mindent globálisan kell látni, tehát ez most kicsit gondolkodtam itt az előző hozzászólásban, Dél-Amerikában milyen jó a munka morál, de ugyanakkor nem látjuk az eredményeket, tehát a gazdasági eredmények nem tudom, hogy tükrözik-e.
Nem a munka morál, hanem az élettel való szubjektív elégedettség. Igen.
Hangulat jó.
Tehát, jó, de hát igen, mennyire viszi előre akkor a gazdaságot?
Hát, kérdés, hogy ezt előre kell-e vinni, tehát ez a nagy kérdés, mert ugye 100 évvel ezelőtt ezt nem tették fel ezt a kérdést, mert akkor mindenki benne volt a technológiai fejlődésnek a varázsában. Ma már azért sokan látják, hogy azért az nem minden. Tehát sokszor a társas kapcsolatok hiánya vagy megléte az nagyobb súlya esik alatba, mint az, hogy mennyi követelése van az
embernek. Meg szerintem az is fontos, hogy mennyi elég egy embernek. Tehát ez is ebbe a témába tartozik bele. Én tehát most csak gondoljunk arra, most volt karácsony, nem olyan régen, hogy most mennyi karácsony ajándékot kell vásárolnom, és miért kell annyit vásárolnom, és miért kell annyit főznöm, és miért kell annyit ennem, és sorolhatnánk ezeket a tényezőket.
Szerintem az a gazdag ember, akinek több a pénze, mint a vágya. És ha nagyon kevés a vágya, akkor nagyon kevés pénzzel boldogan élhet.
Visszatérve viszont a mi kontinensünkre, meg országunkba, az, hogy egy tehát a gazdaság, a környezet, a népesedés úgymond fenntartható legyen. Ez kinek a feladata?
Ez mindenkinek a feladata, de erre viszonylag egyszerűen. Tehát van feladata a közpolitikának, van feladata a kormányzatnak, van feladata a minisztériumoknak, van feladata az üzleti szervezeteknek. Van feladata az úgynevezett köztes intézményeknek, tehát ami nem is a piac, meg nem is az állam, hanem közben a civil szervezetek nagyon változatos sokaságának, az egyházaknak. És van feladata az egyénnek és a családnak, tehát mindenkinek van ebben szerepe. Mi ebben nem teljesítünk olyan kimagaslóan. Tehát nagyon nehéz a társadalmaknak a fenntarthatósági teljesítményét mérni egyáltalán. Tehát ez egy nagyon nehezen mérhető, számszerűsíthető dolog. Ami mutatunk, meg elemzésünk van, az azt mutatja, hogy a magyar társadalom tradicionálisan rosszul teljesít ebben a sportágban. Tehát a jövőnek a megalapozása az nagyon sokszor hiányozni szokott abból a portfólióból, amiben éppen foglalkozunk. És ez persze meg is látszik évtizedekkel később, amikor azon sopánkodunk, hogy mondjuk, hogyha csak a gazdasági mutatókat nézzük, akkor például az egyfőre eső nemzeti jövedelem tekintetében a rendszerváltáskor még Magyarország volt a volt szocialista országok, ma Európai Unió tagállamai, ugye 11 ilyen ország van Észtországtól Bulgáriáig, tehát van egy 11 főből álló mezőny, amivel a történelmi
összekapcsolódásunk miatt mondjuk jogos lehet az összehasonlítás, tehát akkor nem is kulturálisan idegen országokról, meg nem is gazdaságilag jóval nagyobb hagyományokkal, erőteljesebb hagyományokkal bíró nyugat-európai országokat veszek egy kalap alá, hanem azt mondom, hogy akkor vegyek mintának ezt a 11 fős mezőnyt, a piacgazdaság, a demokrácia a megkezdésekor a 90-es évek elején mi voltunk a harmadikok ebben a 11 fős mezőnyben, ma már csak 3 országot előzünk meg, tehát megfigyelhető ebben a 2,5 évtizedes távlatban, ebben a mezőnyben egy visszaesésünk, ami alapvetően számomra azt mutatja, hogy a 90-es években nem alapoztuk meg kellően a következő évtizedet, és aztán a következő évtizedben. A még azt következő volt ebben a hosszú időszakban persze dinamikusan felfelé ívelő teljesítmény, például a 2000-2003 közötti időszak az egy nagyon masszív felzárkózási irány mutatott, mondom megint csak az egyfőre első nemzeti jövedelem tekintetében, az Európai Unió átlagához viszonyítva, de aztán egy nagyon erőteljes visszaesés következett be a gazdasági világválság előtt is, aztán minket a válság jobban megütött, és aztán ugye egy helyreállítási periódus következett, most pedig arra vagyunk képesek, hogy tartjuk a lépést ezekkel az országokkal. Ha mi lett volna, ha Magyarország úgymond fenntartható? Tehát mire jó tulajdonképpen a fenntarthatóság? Mert próbáltuk definiálni, meg adtunk hozzá válságjelenségeket, de hogy tulajdonképpen mire jó, ha egy ország fenntartható? Van néhány előnye egy fenntartható társadalomnak. Egyrészt, hogy képes megőrizni a természeti örökségét. Itt vannak veszélyek, mert amíg szintén a rendszerváltáskor azt állapíthattuk meg, hogy a centralizált szocialista iparosítás következtében, ugye ahol volt a centralizációt kőkövön akarom mondani, bioszférán nem maradt, tehát hogy ott nagyon súlyos természeti környezeti veszteségeink voltak, de egyébként meg voltak olyan területek, amit a szocialista iparosítás tulajdonképpen békén hagyott, és ennek az az eredménye volt, hogy a növényzet alapú természeti tőkét tekintve a Kárpát-medence, tehát kicsivel nagyobb terület, mint Magyarország, tulajdonképpen otthont adott az Európa összes növényzet alapú természeti tőkének legalább a negyedének. Ami egy óriási örökség volt, egy óriási felelősség volt, és úgy tűnik, hogy ezzel nem tudunk élni. Tehát amilyen gazdaságfejlesztő lépéseket teszünk, az tipikusan ennek a természeti örökségnek a felszámolása irányába hat. Itt elsősorban a meggondolatlan terület használatot kell említeni. Tehát elsősorban az élő világot azt szorítja vissza, hogy az ember egyre nagyobb területet fed le a maga tevékenységeivel, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Magyarország népessége csökken, ugye elég régóta, a területhasználatunk viszont 90 óta exponenciálisan elkezdett növekedni. Tehát, hogy az egyik előnye a fenntarthatóság az lenne, hogy képesek lennénk ezekkel az örökségünkkel megfelelően gazdálkodni. Ezt egyébként a gazdasági racionalitás is indokolná, meg indokolná ugye a egyháznak a parancsa is, tehát a teremtésvédelmi elképzelések, vagy akár a legutóbbi ugye enciklika is erről szól. Tehát, hogy több irányból is azt lehet mondani, hogy az tulajdonképpen nem lenne rossz, ha sikerülne a természeti örökségünk valamennyire megóvni. A másik, amit tud a fenntarthatóság, az ugyanilyen tökben ellenálló képesség vagy megőrzés, csak szociális szempontból. Ugye ezt társadalmi vagy szociális rezilienciának ellenálló képességnek nevezzük, tehát egy fenntartható társadalom, hogyha valamilyen gazdasági válság jön, már pedig gazdasági válságok időnként jönnek, mert a gazdaságnak ez tulajdonképpen valamiféle természetes velejárója, hogy vannak hegyek, meg vannak völgyek, hogy a völgyekben kevéssé vagyunk elveszve. Tehát több tartalékunk van, jobban tudunk egymásnak segíteni, kevesebb család kerül adott esetben kilátástalan helyzetbe. Aztán tud még valamit a fenntarthatóság, azt is tudja, hogy egy gazdaság teljesítményét hosszú távon megalapozza. Tehát az, hogy ma mennyit foglalkozunk fenntarthatósággal, ez majd egy, másfél, két évtized múlva azt fogja jelenteni, hogy mennyire vagyunk erősek gazdasági szempontból más országokhoz képest. Ha vitánk van bizonyos kérdésekben más országokkal, akkor ott nem csak az szokott dönteni, hogy kinek van igaza a logika vagy az erkölcs szabályai szerint, hanem itt sokszor annak van igaza, aki erősebb. Régebben ugye nagyon fontos volt, hogy ugye katonailag erős legyen ma ennek a szerepe, szintén nem elhanyagolható, de ma már inkább az erősebb, gazdasági értelemben erősebb országok szokták eldönteni, hogy adott esetben kinek van igaza. Tehát tulajdonképpen nem árt, hogyha az okosságunk mellé van gazdasági erőnk is. A jövőbeli gazdasági erőnket viszont az határozza meg, hogy ma a jövőbeli gazdasági erőt megalapozóan mit tudunk tenni az egészségügyi rendszerünkkel, az oktatásunkkal, a szociális intézményeinkkel, tehát mindazokkal az intézményekkel, amelyek segítik az embereket abban, hogy ők erősebb szereplői legyenek a társadalmi élet annak a szegmensének, amit gazdaságnak szoktunk lerövidíteni.
Most itt a fogyasztói társadalom nem mond ellent ennek a... Tehát minél többet fogyasszál, mert akkor pörög a gazdaság, ha minél nagyobb a kereskedelmi forgalma az országnak, és egy kicsit az, hogy most visszafogottabban éljünk, az nem kedvez feltétlenül a gazdaságnak.
Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog, ez a fogyasztói társadalom címke. Valahogy érezzük, hogy emögött van valami igazság, csak nagyon nehéz precízen megfogalmazni. Mert ugye szokták ezt úgy megfogalmazni az én környezetgazdász kollégáim is, hogy példákat mondanak észszerűtlen fogyasztásról. Csak hogy mindig könnyű a más észszerűtlen fogyasztását kipécézni, tehát számomra mondjuk adott esetben a feleségem fogyasztása észszerűtlen, a feleségem számára meg az én fogyasztásom észszerűtlen, és akkor ugye ezzel jól el lehet vitatkozni, csak nem sokáig jutunk. Tehát egy nagyon nehéz dolog azt mondani, hogy akkor most mindenki írja le a papírra, hogy egyébként mit szokott vásárolni, vagy mit szokott fogyasztani, és akkor húzza ki a saját maga fogyasztásából, hogy szerinte mi az, ami felesleges. Tehát, hogy ilyen szempontból az igaz, hogy az egész világ egyébként sokat fogyaszt, de hogy ezt nagyon nehéz így a egyéni döntésre lefogni. Azt, hogy sokat fogyasztunk, azt látjuk például azon, hogy megsokszorozódott az az anyagmennyiség, ami keresztül áramlik az emberi társadalmon. Csak a 20. században tulajdonképpen megduplázódott az az anyagmennyiség, amit felhasználunk. Tehát ilyen módon van objektív mércéje annak, hogy valóban többet fogyasztunk, mert ugye több anyagot is használunk fel, csak hogy ilyen szempontból ez sokszor nagyon nehezen tetten érhető. Ha meg a közgazdászok azt mondják, hogy ezt hogyan lehetne ösztönözni, ez az utóbbi időszak fejleménye, ugye éppen most kapott Richard Thaler közgazdasági Nobel emlékdíjat, egy úgynevezett viselkedési közgazdaságtannal foglalkozik, azaz azzal foglalkozik, hogy az emberek miért nem azt csinálják, ami jó nekik. Legalábbis a kockás papíron levezetett számítások szerint. Tehát hol vannak azok a csapdák, hogy mi tulajdonképpen nem úgy döntünk, hogy aztán nekünk ténylegesen hosszú távon a legjobb legyen közgazdasági értelemben. Nagyon sok ilyen csapda van tulajdonképpen, és ez szisztematikusan elterel minket, bennünket attól, hogy mondjuk ne fogyasszunk feleslegesen. Ha viszont az emberek elé olyan ösztönzőket állítunk, amelyek eszükbe idézik adott esetben ezeket a túlfogyasztásokat, akkor óriási szokott lenni a kollektív felháborodás. Ugye Budapesten évek vagy évtized óta nem lehet bevezetni például a torlódási díjat. Tehát, hogy azok az autósok, akik az egyébként túlterhelt budapesti belvárost használják autós közlekedésre, azok fizessenek érte. Ugye ez számos nagyvárosban nagyon jól bevált, és a belvárosok élhetőbbek lettek, kevesebb a torlódás, aminek óriási közgazdasági előnye van, tehát kevesebb a dugóban elvesztegedett idő, és így tovább, tehát tulajdonképpen meg a környezetszennyezés is kisebb, meg talán kevesebb benzin is fogy, és így tovább. Számos előnye van, ez tulajdonképpen egy bizonyos ilyen fogyasztást korlátozó ösztönző, de ezeket valahogy nem szoktuk szeretni. Tehát rendkívül népszerűtlennek látszik, mert ha nem lenne ilyen népszerűtlen, akkor talán már bevezették volna. És ugyanígy az adóstruktúránk alapvetően a munkaerőt terheli, tehát a munkát adóztatjuk, anyagfelhasználást nem adóztatjuk, ezért a munkával jóval inkább takarékoskodnak a gazdaság vezetői, mint az anyagfelhasználással, vagy az energiafelhasználással. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen a logika az, hogy mivel az ember magát nem szereti korlátozni, ezért régi felismerés, hogy intézmények fogják korlátozni az embereket. Tehát közös szabályokat alkotunk, amely ugye megfegyelmezi azt az embert, aki hajlamos lenne a rövidtávú előnyök érdekében adott esetben a hosszú távon rossz döntéseket hozni. És viszont ugye az a kérdés az, hogy mennyire vagyunk hajlamosak ezeket a jó ösztönzőket, ezeket a jó intézményeket bevezetni. Tehát ez a példa nagyon jól megmutatja egyébként, hogy a döntéshozók, meg maguk az emberek hogyan kollaborálnak tulajdonképpen, hogyan működnek együtt annak érdekében, hogy számos olyan cél ne valósuljon meg olyan gyorsan, vagy adott esetben, rossz esetben egyáltalán nem, amiről egyébként meg, ha leülünk beszélgetni, tudjuk, hogy szükségszerű megfékezni a klímaváltozást, vagy szükségszerű lenne, hogy több gyermek szülessen a családokba, hogy egy stabilabb népességű magyar társadalom legyen, hogy jobb minőségű iskolarendszerre lenne szükségünk, hogy ugye okosabb emberek álljanak munkába, akik nagyobb nemzeti jövedelmet tudnak termelni, és így tovább, és így tovább.
Két alapvető problémát látok én. Az egyik az, hogy az ember ösztönösen, tehát mióta az ember él a Földön, ösztönösen fölhalmoz, mert ugye régen nem volt elég az élelem, és hogyha valaki talált megfelelő mennyiséget, akkor annyit evett, amennyi beléfért, hogy egy-két napra tartalékolja, és akár éhezve is, vagy élelem nélkül is kibírja. Ez az ösztön megmaradt mára is, tehát látjuk a rengeteg túlsúlyos embert. A másik pedig az, hogy az én egyéni döntésemnek a hatása infinitezimális. Tehát hiába mondok én le az autóról, hiába költözöm kisebb lakásba, hiába maradok otthon és nem megyek el kirándulni Bali-szigetére, észrevehetetlen nem, hogy a világ fogyasztásában vagy az ország fogyasztásában, hanem még annak a ház, lakóháznak a fogyasztásában is jóformán, amiben élek, mert annyira kicsi a hozzájárulás. Ennek megfelelően nincs igazi hajtóerő, mert az én döntésem, ami rám nézve valamennyire negatív, hát nem látszik. Tehát borzasztó nehéz azt mondani, hogy gyerekek, ne fogyasszatok olyan sokat. Én mondhatom, mert ugye ilyen tekintetben nincs felelősségem, de hát egy politikus egy ilyen programmal hát ki se állna a választók elé.
Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt voltam Németországban, a rendszerváltozás után, 1990 környékén, és hát ugye itt a szelektív hulladék gyűjtésről még Magyarországon szó sem volt, és nekem megdöbbentő volt az, hogy kertes német ház, tehát kertes családi házakban, hogy az emberek mennyire komolyan veszik ezt, hogy szelektív hulladék.
Azt igen, de azt a hulladékot begyűjtik valahonnan, és azt annak a megvásárlásáról már nem mondanak le. A hulladékot remekül gyűjtik, 5 féle különböző kukába.
Komposztálják, meg nem tudom, de a gyerekeket is így volt, így nevelték, igen, hogy tudták, ez... hogy mit, hova. Hogy mitől függ ez, hogy, mert ugye itt szó volt arról, hogy előtte kell egy gazdasági jólét ahhoz, hogy az ember elkezdjen figyelni akár a szociális jólétre is, meg úgy egyéb dolgokra, de hogy mi, hogyan lehet akkor ezt megváltoztatni? Hogy ne az legyen, hogy én most nem megyek el Balira, mert úgyse fog jelenteni semmit.
Hát én azt gondolom, hogy a helyes közgazdasági ösztönzőknek nagy szerepe van ezen a téren, ugyanis az egy eléggé szerintem kilátástalan, legalábbis a világi térfélem, mert ugye azért a szentmiséken vagy az egyházi közösségekben van helye a preferenciák megváltoztatásának, de ugye a világi életben nem lehet szabályokkal vagy törvényekkel, preferenciák ellen küzdeni. Tehát ha valaki, mit tudom én, az a kedve, hogy egzotikus tájakra utazgat, és ezzel mondjuk sok széndioxidot produkál a közlekedése közben, akkor ezt nem lehet, legalábbis a világi intézményeknek nem lehet ráolvasással kezelni. Tehát azok a fajta kampányok, amelyek így az emberek úgymond fogyasztását akarják csökkenteni, azok eleve kilátástalanok. Viszont, hogyha lenne mondjuk a repülésben is akár csak áfa, mert például az nincs, vagy például lenne széndioxidadó, ahogy az például nincs, ugye, tehát például egy erőmű fizet a széndioxid kibocsátásáért, de mondjuk egy légitársaság nem fizet a széndioxid kibocsátásáért, tehát ha bizonyos ösztönzőket bevezetnénk, akkor nyilvánvaló a Balira szóló repülőjegy az drágább lenne, és néhány szereplőjét ennek az utazzunk állandóan messzire piacnak elgondolkoztatná, hogy nem lenne jobb helye a pénzének valamilyen akár közelebbi célra történő nyaralás megszervezésében, vagy valamilyen más jószág megvásárlásában. Tehát, hogy ez az egyik megjegyzésem ehhez a témához. Tehát én azt gondolom, hogy a közpolitika jó szabályzókkal tud ebbe a tevékenységbe belépni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a politikának nem feladata azt megszabni, hogy az emberek hogyan gondolkodjanak. Viszont lehet ösztönözni a alternatívák közötti döntést.
Nagyon. Csak itt sajnos a reklámnak is óriási szerepe van, és azok befolyásolják az emberek életét. Tehát ma már egy filmet nem tudsz úgy megnézni, hogy 6 reklám szünet, de olyan hosszú, 4 óra, 10 perc, ne lenne benne, és mikre buzdít, hogy minél ilyen gyógyszert vegyél, olyan gyógyszert vegyél, ezt vegyed meg, mert elavult, hát most itt van a iPhone-nak a botránya, a telefonbotrány, hogy tulajdonképpen szoftveresen szabályozzák a teljesítményét a telefonnak, tehát ahogy az akkumulátornak a teljesítménye csökken, úgy esik le a processzornak a sebessége is, és arra készteti a vásárlót, hogy hát már az én telefonom elavult, 2 éves ugyan, akkor vegyél egy újat, mert csak az új telefon fog
tervezett avulás.
Sebessége. Most ez egy óriási botrány, hát a vásárlóknak a felháborodása kiváltotta azt, hogy most kedvezményes akkumulátor cserét biztosít a cég.
Igen, hát ez az egész rendszer így, ahogy van, szerintem nem működik, ezt már elmondtam, és nekem sajnos az a vízióm, hogy előbb-utóbb kapunk pofonokat, kisebbeket, nagyobbakat, és akkor utána automatikusan le fog állni a fogyasztás növekedés, és valamilyen formában egy egyensúlyba bekerül.
Azt gondolom, hogy fogyasztás lesz legfeljebb, csak más szerkezetű, igen. Tehát hogy ha bár ennek vannak mellékhatásai, én azt gondolom, hogy vannak olyan eszközeink, a technológiai tudásunk megvan hozzá, közgazdasági, szabályozási, beavatkozási tudásunk megvan hozzá, hogy adott esetben csökkentsük azokat a fogyasztásokat, amelyeknek sok káros mellékhatása van, és kevésbé bántsuk azokat a fogyasztásokat, amelyeknek meg nincs annyi mellékhatásuk, mert azért a fogyasztás nélkül meg azért nem tudunk élni, tehát hogy a tárgyak, eszközök fogyasztása révén jutunk el adott esetben szellemi gyarapodáshoz is. Tehát egy könyvet ki kell nyomtatni. A szimfonikus zenekarnak, tehát egy misének a megszólaltatásához szükség van hangszerekre. Tehát, hogy fogyasztásra igenis szükségünk van, az ugyanúgy az élet része, csak hogy ugye itt jön az, amit az atya az előbb említett, hogy ugye arany közép. Menjük. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy ne fogyasszunk, hanem az, hogy hogyan fogyat. Még csak azt sem mondom, hogy mennyit. Inkább a hogyan. Igen. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy észszerűek legyünk. Ugye sok esetben az autó az egy teljesen felesleges eszköz. Nincs értelme Budapest belvárosán autóval közlekedni. Ugyanakkor az autó nélkülözhetetlen, hogy mondjuk egy tanyasi gazda eljuttassa a terményeit a közeli város piacára. Azt ő nem fogja tudni kiváltani közösségi közlekedéssel. Tehát, hogy ugyanaz az eszköz, az egy teljesen szükségszerű és pozitív dolog az egyik helyen, még egy kerülendő egy másik helyen. Tehát, hogy a mérlegelés az egy fontos tényező, amikor környezeti hatásokról, vagy tágabb értelemben fenntarthatóságról beszélünk. És különösen ugye Magyarországon nehéz a helyzetünk a fogyasztással. Mert ugye egyfelől túl sokat fogyasztunk, ha a környezeti teljesítményünket nézzük, de ugyanakkor meg a azért a magyar emberek relatív érdeklődés, hogy a környező országokban egyébként az emberek hogy élnek, ahhoz képest meg a statisztikák azt mondják, hogy mi ugye az egyik legkevesebbet fogyasztó polgárai, családai vagyunk az Európai Unió országainak.
Most be kell, erről a témáról nagyon sokat lehetnék beszélni, de időnk az lejárt, és be kell fejeznünk a műsort. Köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Bartus Gábornak, és állandó vendégeinknek, dr. Nárai Szabó Gábornak és Bodor György atyának, hogy elfogadták a meghívást a Fit és Tudás műsorban. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.